Li Rádió magyar nyelvű adását hallják Jeruzsálemből. Ma a zsidó naptár szerint 5764 Kiszlévhó 19-e, a polgári naptár szerint 2003. december 14-e vasárnap van, 19 óra 45 perc. Köszöntjük hallgatóinkat, Shalom! Híradásunk tartalmából. Elfogták Saddam Husseint, a volt iraki diktátor tegnap este tartóztatták le szülővárosa a Tikrit közelében. A munkaügyi döntőbíróság engedélyezi a sztrájkot bizonyos korlátozások mellett. Holnap sztrájkba lépnek a posta dolgozói, nem fog kinyitni egy postahivatal sem az országban. Híreink után Emlékezzünk rájuk című sorozatunkat hallhatják Ádám Ráhe szerkesztésében. A mai híreket szerkesztette és a mikrofonnál Vázsonyi Ágnes. Elfogták Saddam Husseint. A volt iraki diktátort tegnap este tartóztatták le szülővárosa Tikrit közelében. Az akcióban 600 katona vett részt, köztük kurd egységek. Egyes értesülések szerint kurd források vezették nyomra az amerikaiakat, így sikerült rajta ütniük Saddam Husseinen. Az Irakban tartózkodó amerikai katonai egységek parancsnoka elmondta, Saddam egészségi állapota jó, nem sérült meg, és együttműködik fogvatartóival. Az iraki ideiglenes kormányzótanács három tagja már találkozott a fogollyal, és megerősítették a személyazonosságát. Valóban a volt iraki diktátort Saddam Husseint sikerült kézre keríteni. A hír bejelentése nyomán az iraki városok lakossága az utcákra tódult megünnepelni az eseményt. Üdvülővéseket hallani, az autósok dudálnak, az örömittas irakiak V betűt, a győzelem jelét mutatják kezükkel. A különböző országok vezető politikusai sietnek gratulálni az Egyesült Államok elnökének George W. Bushnak. Elsőként a francia elnök Jacques Chirac fejezte ki örömét az esemény felett, mondván a volt diktátor letartóztatása előre lendíti a demokrácia ügyét Irakban, és az ország stabilizálódását is segíti. Schröder, Németország kancellárja szintén gratulált Bushnak, és a francia elnökhöz hasonló reményeinek adott hangot Irak jövőjével kapcsolatban. Ahmed Shalabi, az iraki ideiglenes kormányzótanács vezetője közölte, hogy Saddam Husseint, mint háborús bűnöst bíróság elé fogják állítani népirtásért és emberiség ellenes bűnökért. Mint ismeretes, Saddam a saját országának népe a kurdok ellen vegyi fegyvert vetett be, mustárgázzal több százezer embert öletett meg, egyes becslések szerint áldozatainak nagyságrendje milliós. A kurdok ellen elkövetett népirtáson kívül felelősség terheli a súlyos veszteségekért emberéletben és anyagi javakban, amelyeket az elhúzódó iraki-iráni háború okozott. A palesztin autonómia minisztere Nabil Shah kijelentette, hogy az autonómhatóság nem fog semmilyen közleményt kibocsájtani Saddam Hussein elfogásával kapcsolatban. Mint ismeretes, Saddam nagy népszerűségnek örvend a területek palesztin lakossága körében. Palesztin szülők előszeretettel nevezték fiaikat Saddamnak. Saddam Hussein nagy lelkű pénzügyi támogatásban részesítette a palesztin foglyok, illetve öngyilkos merénylők családtagjait. Ezen kívül az első öbölháború idején a palesztinok Arafat vezetésével Saddam Husseint támogatták. A palesztin lakosság a háztetőkön ülve újongással fogadta a Skad rakétákat, amelyeket akkor a diktátor parancsára Izraelre kilőttek. A munkaügyi döntőbíróság határozott a sztrájk kérdésében, és engedélyezi a szakszervezet számára a munkabeszüntetés fegyverének alkalmazását bizonyos korlátozások mellett. A sztrájk nem veszélyeztetheti a lakosság életét és egészségét. Nem akadályozhatja a biztonsági erők munkáját, és nem állíthatja le az olyan létfontosságú szolgáltatásokat, mint a víz és az áram. A szakszervezet köteles a sztrájkot egy nappal korábban bejelenteni. Amir Perec, a szakszervezet elnöke, a demokrácia győzelmeként értékelte a bíróság mai döntését. Így módon érvényessé váltak a régi játékszabályok, amelyek segítségével az elakadt tárgyalások kimozdíthatóak lesznek a holtpontról, vélte Amir Perec, majd azon reményének adott hangot, hogy sikerül a nyugdíjpénztárak kérdésében megegyezniük a feleknek, és nem kell az általános sztrájk fegyveréhez nyúlniuk. A közhivatalok több mint két hónapos részleges munka beszüntetése után holnap újabb szankció sújtja a lakosságot. A posta dolgozói sztrájkba lépnek, nem fog kinyitni egy postahivatal sem az országban. Eddig a hírek, és most hallgassák meg sorozatunkat. Emlékezzünk rájuk címmel.
Emlékezzünk rájuk. Dr. Emed Alexander, nyugdíjas hajfai orvos, több tucat a fasizmus áldozatává vált, magyar zsidó híresség életét dolgozta fel Dióhéjban. A mai sorozatban Szerb Antal életének fontosabb mérföldköveit idézzük fel azért, hogy ne felejtsük, és hogy emlékezzünk rájuk. 1930-ban az erdélyi Helikon szerkesztősége pályadíjat tűzött ki új magyar irodalom történet megírására. A bíráló bizottság, aminek élén Babits Mihály állott, Szerb Antalnak ítélte a pályadíjat, aki akkor a Vasutcai Kereskedelmi Iskola irodalomtörténet tanára volt. Szerb Antal munkája igen rövid időn belül óriási könyvsikerré vált, mivel érdekesen új szellemben regényszerűen ismertette a magyar irodalmat, mint az európai irodalomtörténet szerves részét. Szerb Antal 1901-ben született, katolizált szülők gyermeke, akit a katolikus reneszánsz legnagyobb egyénisége, Prohászka Ottokár tartotta a keresztvíz alá. Középiskolai tanulmányait a budapesti piarista gimnáziumban végezte, aminek szellemi arculatát a keresztapa, a székesfehérvári püspök alakja determinálta. A neokatolicizmus kiváló tanárai, Sík Sándor és Sucz Antal szilárd erkölcsi világrendet állítottak eléje. E találkozás idején azonban Szerb Antal még serdülő volt, egy szóval öntudatlan befogadó. Az érett diák fokozatosan majdnem konfliktus nélkül szakadt el a vallásos eszméktől, és az ellenpólusra rendült át. A szellemi újjászületését a magyar és a világirodalom megismerése váltotta ki valószínűleg. 1919-ben érettségizett, és ezután egy évig Grazban tanult filológiát és német nyelvet. 20-ban már beiratkozott az egyetem bölcsészeti karára, ahol magyar-német szakos volt, de franciául is olvasott, és harmad éves korától angolul és oroszul is tanult. Magyar szakos tanárként doktorált 1924-ben. Az irodalmi élet kapuján való bebocsátásért a Barát nevű írócsoport keretén belül kopogtatott be. Tagjai szabadon kivételével mind konvertiták voltak. A társaság izzó, forrongó, új hitet, új mondani valót kereső légköréből nőttek ki Szerb Antal első versei és novellái. Néhány párizsi utazással és a francia könyvtárakban átélt szellemi tobzódással, a latin kultúrával szélesedik a német-magyar szakos tanár műveltsége. Egyéves londoni utazása az angol irodalmi ismereteit gazdagították. Irodalmi tanulmányai a Nyugatban, valamint a Napkeletben, Magyar Szemlében, Szabó Lőrinc Pandorájában, továbbá a Szép Halom és a Minerva nevű szellemtörténeti folyóiratokban jelentek meg. 1929-ben Szerb Antal az Angol Irodalom Kistükre című ismeretterjesztő könyvecskéje jelent meg. Magában nagy megkönnyebbülést jelentett a Vasutcai Kereskedelmi Iskolába való kinevezése, mint magyar-angol szakos tanár. Kedves, barátságos, mosolygós arcát soha nem felejtették el tanítványai. 1934-ben nyomtatták ki először forradalmat hozó Magyar Irodalom Történet című munkáját. Rövid életű, rosszul sikerült házassága fejeződött be akkor, amikor Judit nevű lánya megszületett. Szerb Antal elnöke és megalapítója volt az irodalmi társaságnak. A hétköznapi szürkeség elleni tiltakozásból eredt első regénye. A Pendragon legenda, 1934-ben. A következő évben Hétköznapok és Csodák címen mutatta be a modern európai és amerikai írókat. 1937-ben ismét regényt írt, Utas és Holdvilág címmel. 1935-ben, majd 1937-ben újra Baumgarten díjjal tüntették ki. Irodalmi karrierjének jelentős állomása volt a Szegedi Egyetem bölcsészeti karára való kinevezése. 1938-ban tanszéket állítottak fel számára a Columbia Egyetemen, ő azonban a magyar nyelv mellett döntött. Babits Mihály hatására az európai irodalom történet után 1941-ben írta meg a Világirodalom története című művét. 1943-ban a fasiszta képviselők nyomására kivonják az iskolák könyvtárából a magyar irodalom történeti munkáját. A korszak hangulatának szüleménye volt utolsó regénye, a Királynő nyaklánca. 100 vers címen utolsó könyvében a világirodalom legszebb verseit gyűjtötte össze. 1944-ben azt írt a kis noteszébe. Magyar anyanyelvű zsidó vagyok. 1944-ben vitték munkatáborba, Balfra, és ott pusztult el Konvertita barátaival, Halász Gáborral és Sárközi Györggyel együtt.
Végül az időjárásról. Helyi elsőkre lehet holnap számítani. A Meteorológiai Intézet jelentése szerint a várható legalacsonyabb éjszakai és legmagasabb nappali hőmérséklet a fővárosban Jeruzsálemben 11 és 14, Tel Avivban és Hajfán 14 és 20, Bersiván 13 és 19, Éláton 15 és 23 Celsius fok közt ingadozik. Kedves hallgatóink, Önök a Koiszrel, az Izraeli Rádió magyar nyelvű adását hallották Jeruzsálemből. Mai adásunk végén búcsúzunk, hallgatóinak jó estét kívánunk Jeruzsálemből, Izrael fővárosából. Shalom ve'erev tov nirushalayim.